Előadásom címében a kicsit talán szokatlanul ható többes szám használatával, Adi Horváth recepciója helyett recepciói, azt kívántam jelezni, hogy a téma több fontos jelenségéről is beszélni fogok. Verdotta György tanár úr ajánlását ezúttal megköszönve és fölkérésének eleget téve, miszerint a konferencián tartsok előadást Miroslav Kreleza horváth író Adi recepciójáról, hogy ezáltal Adi gazdag közép-európai fogadtatásának, sőt kultuszának egy szelete is bekerüljön a konferencia témái közé. Tehát Kreleza Adi recepciójának a szakirodalom által többször tárgyalt ismertetése mellett szeretnék írtadni egy kötetnyi kitűnő Adi versfordításról is, amely Enver Csolákovics, nyugodtan mondhatjuk szinte nálunk ismeretlen zágrábi bosnyák író, magyar vonatkozású műfordítói hagyatékában maradt fönt, melyet a közelmúltban megvásárolt az Országos Széchenyi Könyvtár, amelynek másodlagosan színeiben, vagy talán inkább elsőlegesen vagyok itt. Ez utóbbi téma okán előadásom részben kapcsolódik a konferencia tegnapi Adi a közgyűjteményekben című szekciójának előadásaihoz is. Miroslav Kreleza Adi költészetének kitüntetett figyelmet szentelt, és ezért joggal tartjuk számon Adi költészet egyik legjelentősebb külföldi befogadójaként, akinek nézetei a kortársak véleményét is meghatározóan befolyásolták. Kreleza a korai expresszionista lírájában és a 30-as években született műveiben, ahogy az életművének egyik csúcspontját jelentő Petrica Kerempuch balladáiban is számos párhuzamosság fedezhető fel Adi költészetével. A képen az a Kreleza szobor látható, ami nem is olyan régen, néhány éve Budapesten is megtekinthető Zágráb város ajándékaként, és maga a szobor szerintem nagyon jól mutatja a Kreleza kultusz vagy kultikusságnak a vizuális megjelenítését is, mert hogy egy rendkívül jól sikerült figuratív alkotásról van szó, ami nagyon jól visszaadja Kreleza súlyát, személyiségét, nyomasztó súlyát sok szempontból a horváth irodalom történetében, jelenkorában. Kreleza kritikai írásaiban, naplóiban, emlékirataiban felbukkan Adi neve, és a 60-as években írt Zászlók című regény folyamában is fontos szerepet szánt neki. Életművének szétszórt Adi vonatkozásai sorában három koncentráltan a költőre vonatkozó szöveg áll az első helyen. Én most elsősorban ezekről fogok nagyon röviden beszélni. Adit halála után két nappal, tehát 1919. január 29-én nekrológgal búcsúztatta, amelyben munkásságát a magyarság szintéziseként mutatta be a horvát közönségnek. Hát én azt találtam ki, nem tudom mennyire olvasható, viszonylag nagy betűvel meg kivastagítottam, hogy nem fogok idézeteket felolvasni, hanem párhuzamosan, ha én unalmas vagyok, akkor olvassanak inkább Kreleza-t. Kritikai írásaiban, naplóiban, emlékirataiban, egy kicsit kizökkentem, tehát a nekrológ abszolút értelemben is az első közé tartozik, és kellően megalapozza Adi értékelését, világirodalmi kánonba emelését az újonnan létrejött délszláv államban. Három évvel később közölt a hungarológiai vonatkozású eszéjében, vagy eszének első címváltozatában Petőfi mellett Adi neve szerepelt, Petőfi és Adi a magyar irodalom két lobogója. Későbbi szövegkiadásokban az eszé címe magyar variáció lett, ezt ma is jobban meg tudjuk emészteni, mint egy kicsit patetikusan hangzó, de abból a szempontból nagyon informatív első címváltozatot, hogy Petőfi és Adi külön szerepel benne. Ugyanakkor az eszé gyakorlatilag egy nagy, azért is neveztem hungarológiai eszének, mert egy kultúrtörténeti összefoglalás, és nem csak Petőfiről és Adiról van benne szó. Aztán 1930-ban Kreleza önálló eszében taglalta Adi költészetének jelentőségét, saját fordításában közölve számos versének részletét is. Ezek nagyon jó fordítások, de ugye nem teljesek az egyes versekre vonatkozóan. A nekrológ szerint a szlávság önvizsgálata nem nélkülözheti a magyar lélek elemzését, a magyarságot Adival azonosítja, költészetét pedig közép-európa művészi összegzéseként értékeli. A nagy szláv kulturális problémán Adi Kompország képzetéhez hasonlóan a köztesség állapotát érti, melynek előképe a kaleidoszkóp-szerű magyar lélek. A korszak összegző szerep Adi költészetével kapcsolatban máig is a leginkább hangoztatott nézet, mert Kelezsa talán Jászi Oszkár egy megállapításához kapcsolódva említ. Annál is inkább, mert a nekrológ Jászi Adi mellett az új Magyarország meghatározó tényezőjeként említi. Jászi 1914-es Adi recenziójában a lelki krízist Kelezsa a fájdalmat emeli ki a magyarság vonatkozásában, mely utóbbi szokatlan empátiáról tanúskodik, abban a történelmi pillanatban, amikor erre a legkevesebb esély volt horvát részről, és ez a fajta empátia egyébként Kelezsát sem jellemezte, mert elég kemény szavakat is mondott, ugye a magyar, tehát elsősorban az osztrák-magyar monarchia magyar részéről. Kelezsa a továbbiakban birodalmi bódulatról ír a magyarság kapcsán, aminek aktuál politikai üzenete volt a délszláv államban kiteljesedő új birodalmi bódulat első hónapjaiban, hiszen nagyjából már sejteni lehetett, vagy legalábbis Kelezsa akkor már sejtette, hogy az újonnan létrejött délszláv állam nem lesz a horvátság számára jobb, mint amilyen volt az osztrák-magyar monarchia. Kelezsa Petőfi és Adi a Magyar Irodalom két lobogója című 1922-es esszéje a magyar irodalomra vonatkozó határozott értékítéletet tükröz, ugyanazt a két magyar írót nevezi meg, akiket a polgári radikalizmus, majd a marxista irodalmi kánon is kitüntetett figyelemmel övezett. Műfaji szempontból figyelemre méltó, hogy Adi magyarság verseit rapszódiáként értelmezi Kelezsa. Az esszé a magyar irodalom teljes körű összefoglalására törekszik kultúrtörténeti kitekintéssel, a honfoglalástól a szöveg keletkezésének pillanatáig. Úgy tűnik, hogy Jászi Oszkának és körének a politikai társadalomtudósi megközelítés nem nélkülöző irodalmi példái Kelezsa magyar kulturális tájékozódásában is visszaköszönnek, annak ellenére, hogy éppen az esszé megjelenésének évében ábrándul ki Kelezsa végleg a magyar polgári radikalizmusból. Az emigrációban új utakat és szövetségeseket szerinte tévutakon kereső Jászival való beszélgetését követően, ma már tudjuk, a Kelezsa hagyatékban fennmaradt Jászi Oszkár című írásából, hogy ők személyesen 1922-ben ismerkedtek meg Zágrában, akkor, amikor egy tematikus magyar összeállítás készült egy zágrábi labba, és amelyben Jászi Oszkár egy tanulmánya és megjelent Kosztolányi Dezsői is nagy valószínűséggel Kelezsa a fordításában, illetve Kelezsa a 22-es említett esszéje. Kelezsa Adi kuruc költészetének aktuál politikai értelmezést ad, melynek tragikus magyar motivumaiban Rákóczi Bécselen felkelő lázadóit siratják, akik a bukás után száműzőtként éltek Olaszországtól Konstantinápolyig, majd idegenben haltak meg, akár csak 48 után Kossuth katona is, ahogy a napjainkban a köztársaságpártiak és a szocialisták. Ezt most itt idéztem. A kuruc versek archaizáló beszédmódjában véli felfedezni az aktuál politikai értelmezés lehetőségét. A Halottak élén című Adi kötetet Kelezsa az európai pacifista irodalom legerőteljesebb művei közé sorolja. Adit a válság költőjeként mutatja be, késői költészetének reményvesztett sztoikus hangját azonban elválasztja a kor halálesztikájától, amely Adi korai líráját jellemzi. Ennek a reményvesztettségnek Kelezsa szerint elsősorban nem a háború volt az oka. A háború csak következmény volt az egész elátkozott magyar földön, az összeomlás, a katasztrófa és Mohács szülőföldjén. Úgy tűnik, Kelezsa itt saját a katasztrofizmus stílusához egyre inkább közeledő érzékenysége hangsúlyozza azt az Adit, aki éppen a 20-as évektől elsősorban a közép- és kelet-európai irodalmakra jellemző katasztrofizmus stílusának térnyerése idején maradhatott továbbra is aktuális költő a térségben. A harmadik Kelezsa esszé tárgya teljes egészében Adi költészetével foglalkozik. Az Adi Endre Magyar Lirikus című esszéből 5 évvel annak megjelenése után 1935-ben Fejtő Ferenc közölt részleteket a Nyugatban megjelent zágrábi úti naplójában. Itt olvashatjuk, hogy az általa felkeresett zágrábi irodalmi folyóiratok szerkesztői Krleža eszéjének köszönhetően ismerték Adi nevét. Krleža Adi eszéjének híre minden bizonnyal Fejtő úti naplójába jutott el Németh Lászlóhoz, aki azt 1939-ben elolvasta, és Krleža Adiról címmel a Kelet népében közölt egyik közép-európai eszében válaszolt rá. Krleža Adi képe mindazonáltal nem lett a magyarországi diskurzus része, mert az nem lépett érdemben és főleg időben interakcióba vele. 30 évvel keletkezése után 1957-ben az Újvidéki Híd című folyóiratban jelent meg az eszé magyar fordítása, egyébként nem túl jó fordítása, amit aztán később nem fordítottak újra, Sinkó Ervinné volt a fordító. És ez mindmáig nem jelent meg magyarul kötetben, ugye most már elérhető könnyebben, mert a Vajdaság vagy Délvidéki Digitális Adattárban a HID folyamai fölkerültek. A mellőzés oka abból a közkeletű félreértésből adódik, mely szerint Krleža fóbiásan gyűlölte volna a magyarságot gyermek és ifjúkorában elszenvedett traumái miatt, és írásaiban rendszeresen kirohant a magyarság ellen. Krleža Adi recepciójának a hazai irodalomtörténeti diskurzusból való kimaradása, illetve a szláv irányultságú komparatisztika partvonalán való megrekedésének okai között azt gondolom, hogy ez talán a legmeghatározóbb. Krleža Adi recepciójának egyik nagy érdeme, hogy egyéni látásmód érvényesül benne, amely más összefüggésbe helyezi Adi költészetét, mint azt itthon megszoktuk. Ez a megállapítás nem csak Krleža egyes vonatkozó szövegei keletkezésének idejére, hanem az azóta eltelt recepciós időszakra is vonatkozik. Nem üres udvariasságból állapította meg Németh László idézett eszéjében, a külföldi irodalomnak alig ha van hasonló súlyú Adi a tanulmánya. Adi európai helyét pedig talán idehaza sem határozta meg senki szabatosabban. A horvát Adi recepció elsősorban Krlezsának köszönhetően számos pozitív hozadéka járult hozzá, vagy járulhatna hozzá mi Adi értésünkhöz is. A magyar irodalomtörténet legkülönfélebb viszonyodási pontjaiban általában hagyományosan vagy-vagyként merül fel az Adi és Kosztolányi politika értékelése. Krleža a magyar irodalom ismeretében és értékelésében azonban például Kosztolányi korai lírája nem másodlagos az Adi életműhöz képest, tehát pusztán kronológiailag tudható, hogy Kosztolányival ő még előbb is találkozott, mint Adival. Adi egy-egy verse kivételével, melyeket Krleža valószínűleg a nyugata 20. század a Galilei kör és Jászi Oszkár írásain keresztül ismert meg, a lírai életmű meglehetősen hézagosan juthatott el hozzá, egészen az 1922-es, majd az 1930-as csak Adi költészetével foglalkozó eszé megírásaig, amelyekhez már szükséges volt az alaposabb és közvetlen Adi ismeret. Tehát az utolsó eszéjének a szövegéből kiderül, hogy ez nem egy ilyen korai élmény, hanem ezt a közvetlenül az eszé megírása előtt Adival újból és másképp megismerkedő Krleža írta, és ebből a szempontból az a kirohanása, amit Rilkéről írott eszének egyik lábjegyzetében olvashatunk, hogy ő tagadta, hogy rá Adi hatott volna, abból a szempontból, mert hogy ő Adit csak nagyon későn ismerte meg, ez valószínűleg így is lehetett, tehát ő egy nagyon kiváló, értő hírt írt ugye a Adi halálával kapcsolatban, de nekrológot, de valószínűleg akkor azért még olyan alaposan nem ismerte Adi költészetét, csak ösztönösen ráérzett. Vannak a nekrológnak olyan részei, amik egyértelműen erre utalnak. Ezekre most nem térnék ki idő hiányában. Az Adi publicisztika fontos szövegeit a Világ című folyóiratból azonban ismerhette. Tájékozódásának valószínűleg fontos forrása volt ez a lap, amelyben Adi 1913. októberétől 1918. októberéig 70 cikket jelentetett meg. Lehetséges, hogy ezekkel a cikkekkel előbb találkozott, mint Adi verses köteteivel. Szintén a Világban olvashatta Kosztolányit is, akinek csak 1910 és 14 között 116 különböző műfajú írása jelent meg a lapban. Magyar szemszögből meglepő, hogy Krleža nem csak Kosztolányival, hanem Adival kapcsolatban is említ Rilke párhuzamokat. Adi eszéjében a halálmotívum, az infinitívuszok használata és a ballada forma kapcsán említi együtt Rilke balladáit, Adi sírni, 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 és egyedül a tengerrel című verseivel. A két magyar költő poétikájának végleges eltávolodását ugyanabban az esszéjében a referencialitás erősödéséhez köti Adi költészetében, részben az első világháború élményéhez kapcsolódóan. A továbbiakban rátérek előadásom másik jelzett témájára, ami leginkább most azt gondolom, hogy ezzel leginkább újat tudnok mondani. Az Adit fordító és Adira eszékben is reflektáló Enver Csolákovics munkáinak ismertetésére. Enver Csolákovics bosnyák-magyar származású író, költő, műfordító, akinek Ali Pasa legendája című 1944-ben Zágrában megjelent regényének köszönhetően, aki már a bosnyák irodalom kanonizált szerzőjévé vált. A II. Világháború után Csolákovics negatív politikai megítélése miatt az irodalmi élet peremvidékére szorult, a délszláv háborút követően főként Bosznia-Hercegovinában újra felfedezett Csolákovics körül napjainkból újból kánonviták folynak, illetve politikai színezetű viták, mert Zágrában egy pici kis teret akartak róla elnevezni, és hát rengetegen tiltakoznak pillanatnyilag ez ellen. Hatalmas műfordítói vállalkozása az 1978-ban Zágrában posztumusz megjelent a Magyar Költészet Aranykönyve című antológiája, amely a magyar líra máig, ez egy késői kép Csolákovicsról, a máig egyedülállóan gazdag idegen nyelvű válogatása. A 700 oldalas antológiából terjedelmi okokból kimaradtak nagy magyar költő kulcsversei, amelyek fennmaradtak a hagyatékban. Irodalomtörténeti érdekesség, hogy I.S. Gyula Egy mondat a zsarnokságról című versének eredeti hosszabb változata nyomtatásban és kötetben is először a Csolákovics által fordított kétnyelvű I.S. kötetbe jelent meg 1971-ben Zágrában. Csolákovics 1957-től 1969-ig összesen 7 eszét, illetve ismertetőt írt Adi költészetéről. Ezek közül kiemelkedik az Adi című 1961-es írása, amelyet csak a 4 évvel korábban írt hasonló című cikk előz meg, és amelyen a bővített változata. Ez az írás főbb vonásaiban Kerezsa Adiról írt eszéinek hatásáról tanúskodik, vagy legalábbis szemmel látható egyezéseket mutat az ezekben olvasható állításokkal. Például Adi szerelmi költészetét és egész lírai alkatát mindkettőjük véleménye szerint feminin vonások jellemzik. Csolákovics szerint Adi egy kamaszfiú módjára szerelmes Lédájába, Kerezsa Adi eszében pedig a következők olvashatók: hisztérikusan sírva a nő után, ifjú karok kikötőjében szökkentek szárba, a halálla foglalkozó meddő gondolatok sodrában, az érintetlen és tiszta álmok az imaginárius Lédáról. Csolákovics hivatkozik is az Adi költészetét a horvát olvasóközönségnek bemutató tekintélyes elődjére, idézve Kerezsa a 30-as eszéjét: Adi újdonság volt a magyar irodalomban, akik Kerezsa szavaival élve elhozta abba a párizsi dekadens lírát. Csolákovics magáévá teszi Kerezsa látásmódját a Petőfi-Adi párhuzam tekintetében is, amely Kerezsa említett 22-es eszének eredeti elnevezésében is tükröződik. Erről a párhuzamról tanúskodik Csolákovics eszének az az állítása, amely szerint Adi hatása a magyar költészet történetére legalább akkora jelentőségű, mint Petőfié. Ez a párhuzam a magyar irodalom horvát recepciójában általánosan elfogadott tény, ezt példázza Antun Solján horvát költői író Petőfire és Adira eső választása is a Világirodalom 100 költője című versantológiában, ahol ez a két magyar költő képviseli a magyar irodalmat. A Magyar Költészet Aranykönyve című antológiájának előszavában Csolákovics szintén ezt a két költőt emeli ki a magyar irodalomból, annak ellenére, hogy antológiája egyedülállóan szélesen merít a magyar költészetből, melyet a kezdetektől a jelenkorig terjedő időszakból válogatott rendkívül nagy számú, összesen 193 szerzőművein keresztül részletesen mutat be. Csolákovics az Adiról szóló eszéhez más forrásokat is felhasznál, többek között a szintén a két világháború között megjelent irodalomtörténeti elemzéseket, Pintér Jenő, Sík Sándor, Bölöni György, Csöflin Aladár, Éva József, Révész Béla és Adi Lajos műveit. A saját fordításában idézett Adi versek kiválasztásában teljesen önállóan jár el, a verseken kívül továbbá hivatkozik Adi publicisztikájára és levelezésére is. Ebben a tekintetben követi a kor magyar irodalom történészének véleményét, mely szerint Adi publicisztikája különösen fontos költészetének minteljesebb befogadásához, mert abban a verstémák és versmotívumok korai kifejeződése követhető nyomon. Csulákovics felfigyel Adi lirájának ellentmondásaira, ugyanakkor szintetizáló erejére is, hitetlen és elragadtatott hívő, továbbá már-már szinte sovinisztán nacionalista, segyúttal internacionalista, hogy arra is, hogy a költészet a legszembetűnőbb ellentmondások, a lázadások és az elcsitulások, az egészség és a betegség, a dekadencia és a szinte már látomásos progresszivitás, a részek hevület és a színjózan szkepticizmusig hűvös cinizmus faunapolói összegzése. Csolákovics Adival foglalkozott tanulmányainak sorában a keletkezését tekintve harmadik, az 1963-ban megjelent a Magyar Kultúra Gyökerei Adi művészetének spektrumában, melynek gondolati éve nagyvonalakban szintén követik el az a érvelésmódját, ugyanebben a témában, és Csolákovics írásának már a címe is arra enged következtetni, hogy a költő portréján kívül az olvasó a magyarság kultúrájának egészéről is kap egy kisebb fajta panorámaképet. Csolákovics ebben a tanulmányában időnként szinte párbeszédet folytat Kelezsa korábbi, a magyar irodalommal foglalkozó eszével, megerősítve és tovább gondolva azok megállapításait. Igaz, hogy a magyar valóságban bombaként robbant, új és harcos eszmék hírnökeként, de ezt a bombát már évszázadokon át készítette elő az ős magyar lények, hogy leromboljon minden értéktelent és betegeset. Csolákovics Adi írásainak sorában a negyedik a költ által fordított az Ifjú Adi című korai vers válogatásához írt bevezetőnek készült. Ennek mindjárt a felütésében megemlítik Kelezsa döntő szerepét abban, hogy a horvát olvasóközönség Adi költészetéről tájékozódhatott. Elsősorban Miroslav Kelezsa, de más eszéistáink és műfordítóink érdeme is, hogy a 19. és a 20. század fordulóján a kétségtelenül legnagyobb magyar és a világirodalom egyik nagy költőjének, Adi Endrének a neve már régóta nem ismeretlen nálunk. Alkalmi megemlékezésében, például az Adi halálának 50. évfordulójához kapcsolódó ünnepségről tudósítva, az Adi emlékműve előtt című írásában Csolákovics Kelezsán kívül Sinkó Ervin gondolatait is idézi, a Danilo kis fordításában elkészült Vér és Arany című szerb nyelvű Adi vers válogatáshoz írt előszavából. És a legvégén, tényleg nagyon röviden, arról, hogy Csolákovics magyar vonatkozású kéziratos hagyatékát az NKA Itaka programjának keretében elnyert pályázat segítségével 2016-ban vásárolta meg az OSK annak örökösétől. A hagyaték az adásvétel létrejöttekor az Egyesült Államokban volt, onnan kellett hazaszállítani, a hagyaték szerzeményezésének részleteiben most nyilván nem megyek bele, de kis magyar horror volt a történet. Két évvel a vásárlást követően 2018. januárjában érkezett meg a mindössze két dobozból álló hagyaték a Nemzeti Könyvtárba. A kéziratos hagyaték legnagyobb értéke az Adi Endre horvát nyelven fordított verseiből készült reprezentatív válogatás, az Adi összes kötetéből merítő kiadásra előkészített versválogatás 170 vers jórészt korábban publikálatlan műfordítását tartalmazza. És ezek jó műfordítások. Adi Endre verseiből egy kis példányszámban a 70-es évek végén megjelent köteten kívül korábban önálló kötet nem jelent meg horvátul, annak ellenére, hogy Adi neve ismerősen cseng a horvát olvasók közönség körében, Kelezsa Adi eszéjének köszönhetően. Itt a egyes ciklusok láthatók az Adi kötetekből, lefordított Adi kötetekből. És hát az utolsó mondat az annyi lenne, hogy nagyon érdekes, ugye, hogy Csolákovics olyan igényel fogott hozzá Adi versének fordításához, hogy szerintem azt remélte, hogy a komplet Adit le fogja fordítani, tehát elkezdte, és például az új versek kötet Léda asszony zsoltárainak összes versét lefordította, vagy a Vér és Aranyból a Halálrokona ciklus szintén, tehát az első kötetek elég jól nagy számban szerepelnek, és aztán egy kicsit ritkul a vége felé, de aztán az életmű végét megint csak erősebben, vagy erősebben képviselteti magát a fordítások között. És hát még egyszer mondanám, ezek nincsenek meg horvát kiadásban, és én abban reménykedem, hogy talán még idén sikerül Horvátországban megjelentetni egy Adi versválogatást, illetve ezeket a verseket. Köszönöm a figyelmüket.